Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál, az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A függőség sokszor csendben kezdődik, és hosszú ideig láthatatlan marad a külvilág számára. A felszín mögött azonban egy mindennapos belső küzdelem zajlik. A kontroll elvesztése, a szégyen, a remény és az újrakezdés vágya között. A mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy mit él át valójában egy szenvedélybeteg, és hogyan vezethet az út a felépülés felé. Témánk a függőség árnyékában. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó, addiktológiai konzultáns lelki gondozót. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntelek téged is, Tibor. Örülök, hogy ez az adás folytatódik, és néhány gondolatot szeretnék a bevezetőben megosztani önökkel, és leginkább az, hogy miért érdemes folytatni. Ugye amikor Tiborral beszéltünk arról, hogy kellene egy adás erről, akkor én azt mondtam, hogy hát sajnos elég sok kérdés merült fel az elmúlt években, amióta a Boris Pásztor Alapítványnál dolgozom, és főleg azok részéről hozzátartozók, de érintettek részéről is, és éppen ezért fontosnak tartottam azt, hogy azért amennyiből lehet, ha mindent nem is, de úgy érintsünk. Van egy nagyon fontos dolog, amit kiemelnék, hogy az elmúlt években nagyon sokan emberrel találkoztam, sokan értékes emberrel, akik sajnos, hogy a szenvedélybetegség rabságában éltek, illetve hogy élnek még mindig. És én azt gondolom, hogy Székelyföldön ez már sajnos egy társadalmi probléma, még akkor is, hogyha nem beszélünk róla. De hogy térjünk vissza a mai témánkhoz, miért fontos beszélni erről? Hát kezdeném azzal, hogy azért, mert van egy határ a szokás és a függőség között, mert vannak olyan emberek, akik folyékonyabbak a függőségre, mint mások, illetve a függőségek skálája az elég nagy. Tehát, hogy érintettük az alkoholt, a drogot, a játékszenvedélyt, de hogy nagyon sok függőség létezik, és ezeket együtt is meg kell nézni, és külön is meg kell vizsgálni. Továbbá fontosnak tartom azért tisztázni azt, hogy a függőség nem egy gyengeség vagy rossz döntés, hanem kell tudni, hogy ez egy betegség. Hogy lelki hiányok, traumák vagy élethelyzetek állhatnak a függőség hátterében, amiről már az elmúlt adásokban beszéltük. Vagy hogy vannak már korai jelek, amelyek arra utalnak, hogy valaki veszélyes útra lépett, vagy kell tudni, hogy a függőség megváltoztassa az ember személyiségét és kapcsolatait, illetve nagy hatással van a családtagokra és a közeli hozzátartozókra. Nagyon nehéz beismerni, hogy valaki segítségre szorul, és éppen ezért beszélünk arról, hogy mikor és hogyan érdemes segítséget kérni, vagy mit tehet a család, és mit nem szabad tennie egy függő hozzátartozó a függő életében. De ugyanakkor fontosnak tartjuk beszélni, hogy mennyire fontos a szeretet és a támogatás a felépülés folyamatában, De legfőképpen azt a jó hírt, hogy van kiút, hogy a szenvedélybetegségből fel lehet épülni, még akkor is, hogyha a teljes gyógyulásról nem tudunk beszélni. Illetve az elmúlt adás végén arról beszéltünk, hogy mi segíthet abban, hogy valaki ne essen vissza a függőségbe. Tehát, hogy beszéltünk egy kicsit az elmúlt adásokban arról, és remélem, hogy ezeket vissza lehet hallgatni, érdemes visszahallgatni, és innen folytatnánk akkor azt, hogy mit él meg valójában egy szenvedélybeteg, és hogyan vezethet az utat a felépülés felé.
Köszönjük a kiegészítést, Ferenc, és az emlékeztetőt. Mai témánk tehát a függőség árnyékában. Hogyan változik meg az ember élete a felépülés során? Legyen ez a mai Összhang első kérdése.
Igen, az elmúlt adásban is említettem, hogy nagyon sok ismerősem volt, kliensem, azok, akik ilyenkor eszembe jutnak. De leginkább azt tartom korrektnek, hogy a saját magamról beszéljek. Tehát, hogy volt egy bizonyos időszak, amiről már beszéltem az elmúlt két adásban, amikor ugye a terápia útjára léptem, és gyakorlatilag 9 hónap után kerültem újból haza, kerültem vissza a társadalomba, mondjam úgy. Hát sajnos nem a családom körében, mert azt már menet közben elvesztettem, de hogy elkezdődött egy olyan időszak, főleg az első hónapokra gondolok, amelyik a fizikai tisztulás, az úgynevezett a testnek a regenerálásának a folytatása volt, ugye ez megkezdődött már a terápiás időszakomban, illetve érzelmileg próbáltam, mondjam úgy, hogy talpon maradni. Nagyon sok időm volt, tehát rengeteg szabadidő szabadult fel, és ezt a bizonyos űrt új szokásokkal kellett kitölteni. Tehát ez egy tanulási időszaknak is lehet nevezni. Ezt követte egy következő fél év, mondhatni úgy, mert az első fél év a kezdeti időszakról szólt. Tehát ezt már inkább mondhatnám úgy, hogy a stabilizáció szakasza, ilyenkor ugye visszatér a tiszta gondolkodás, helyreáll a koncentráció, a memória és a döntéshozatali képesség. És ugye itt a szakirodalom azt is leszögezi, hogy végre az agy dopamin rendszer elkezd visszaállni a normális kerékvágásba. Hát jó, ez nem történik egyből, tehát ez fokozatosan, de hogy valami kezd normalizálódni. Kezdnek a kapcsolatok újra közeledni, tehát az egészséges kapcsolatokra gondolok, illetve a terápia és a közösség hatására felépülő elkezdi megérteni a függősége mögötti rájlő problémákat. Na most már a terápiás hónapok alatt én elkezdtem valamit, és miután hazajöttem, a következő évtől beiratkoztam egy képzésre, egy lelki gondozói képzésre, egy 2 éves képzésre, ami gyakorlatilag nekem folytatása volt annak a 9 hónapos terápiának. Hát ezt nem mondta senki nekem, ez valahogy így hozta a sors, de hálás vagyok érte. És akkor beszélünk hosszú távú felépülésről, ugye ugyancsak az első adás alkalmával elmondtam, hogy én már 17 és fél éve, hogy tiszta vagyok. Tehát, hogy itt már beszélhetünk ebben az esetben, nem csak az én, hanem a mások esetében érzelmi érettségről, mit jelent ez, hogy a felépülő képessé válik arra, hogy stressz, kudarcokat és a veszteséget egy ne elnyomja, hanem egészséges módon tudja feldolgozni. Megjelenik egy újfajta identitás. Én erre szoktam mondani, hogy főleg a hozzátartozóknak, hogy egy új ember lép a szintére, nem is az, amelyik a függőség előtt volt, és nem is a függő személyiség, hanem egy új identitás, függő identitás felváltja a felépülő. Hát mondhatnánk azt is, hogy büszke ember képen, aki már nem a múltnak a fogja, hanem igyekszik a saját jelenét formálni. És nagyon fontos, hogy az elvesztett méltóságot visszanyeri, és a bizalmat. Legfőképpen ugye lassan, de biztosan a környezet gyanakvása megszűnik, és a felépülő újra megbízható társa, szülővé, munkatársa akár válhat.
Ferenc, milyen szerepe van a hitnek és a közösségnek a gyógyulásban?
Igen, azt is el kell mondjam, hogy nekünk ugye azt tanították Magyarországon, hogy szükség lesz, tehát hogy jön a felépülés, tehát a terápiás szakasz után jön a felépülés szakasza, és akkor nagyon fontos, hogy bekapcsolódni a közösségbe. Hát ugye ennek a kultúrája már úgy kezdett formálódni azokban az években, tehát imitamot egy-egy városban lehetett találkozni egy-egy ilyen közösséggel. Hát én hazatérve Sebestyénre nem találkoztam, mert nem volt. Tehát kénytelen voltam a semmiből, mondhatni úgy, egy közösséget kovácsolni. Na hát most már lassan 16 éve, hogy működik a közösségünk, és nagyon fontos szerepe van. Tehát, hogy a hit, a spiritualitás és a közösség kiegészítő elemei a felépülésnek. Tehát, hogy beszéljünk egy kicsit most, ez a három tényező egymást erősítve gyökeresen változtatja meg a gyógyuló függő életét. A közösség szerepe, ezt nagyon sokszor elmondom, tehát, hogy a függő, a szerfogyasztás vagy a folyamat függőség esetében mi történik? Elszigetelődik. Ugye? A függőség az elszigetelődés betegsége, ezt is már mondtam. A közösség pedig ez erre adott válasz. Tehát, hogy az önsegítő csoportokban, ugye, vagy a támogató csoportokban, ahogy mi szoktuk mondani, nagyon fontos, hogy találkozik a felépülő olyan emberekkel, akik végre megér. Ugye? Arról beszéltem, hogy a függőt nagyon nehezen értik meg. Hát nem nagyon. Tehát talán a szakemberek egy kicsit közelebb állnak ahhoz, hogy meg tudják érteni a belső vívódásukat, de hogy itt ezekben a közösségben már találkozik olyan emberekkel, akik pontosan értik, hogy miről szól az ő belső szenvedése. És hogy már megszűnik az a senki sem ért meg érzés. Tehát ez nagyon fontos. A támogató közösség az egy ítéletmentes közeg. Tehát ott nem ítélkezünk, nincs megbélyegzés. Beszélhet a vágyairól, a botlásairól, bűntudatról, mert észreveszi, tehát hogy valójában kialakul egy olyan, hogy elfogadják. Épp a tegnap volt rendhagyó támogató csoportunk, és egy új taggal bővültünk, és arra kértem, hogy hívjon fel másnap, illetve a máma, hogy mondja el, hogy mit élt meg, hogy volt. És azt mondta nekem egy mondatban, hogy fogok jönni ezután rendszeresen. Tehát, hogy valamit megélt ebben a közegben. És egy másik dolog, hát ugye a támogató közösségeinkben nagyon sok olyan szabadult függő van, akiknek már több év van mögöttük. És ugye itt nagyon fontos az újak számára a mintakövetés. Ezek a régebbi szabadult tagjaink élő példaként szolgálnak arra, hogy a függőségből van ki. Egyszer egy új tagunk egy olyan év múlva elmondta, hogy persze bátorságot véve, hogy Első alkalom, akkor csak azt hallgatta, hogy 8 év, 9 év, 10 év józanság, stb. És azt mondta, hogy ha ezeknek az embereknek sikerült, akkor nekem is kell sikerüljön. Tehát, hogy nagyon fontos szerepe van a közösségben. És beszéljünk egy kicsit a spiritualitásról. Ugye a spiritualitás a felépülésben nem feltétlenül vallásosságot jelent, hanem inkább egy ilyen mélyebb önismereti, illetve kapcsolódási szintet. És a spirituális segít megérteni, hogy nem csak én létezik. Tehát, hogy itt az egót egy kicsit kitoljuk, és hanem létezik egy nálánál nagyobb erő. A spiritualitásban tapasztalja meg a belső békét és az elfogadást. Ugye? És a hit szerepe végezetül, hát nekem személy szerint a hit az egy bónusz volt, egy nélkülözhetetlen dolog az én életemből. És miért mondom, az önbecsülésem nullán volt. És a hit által, illetve az Istenben való hit által sikerült felkapaszkodnom. Ugye? És ugye a összességében végezetül a közösség adja meg azt a biztonságot, a spiritualitás a mélységet, és a hit pedig a motivációt ahhoz, hogy a felépülő ember minden egyes nap a józanságot válasszon.
És a tapasztalat szerint mit taníthatnak azok, akik sikeresen kiléptek a függőségből?
Igen, hát ugye a közösség szerepéről beszéltem, hát többfajta közösség van, tehát hogy vannak különböző csoportok, vannak olyan csoportok, amelyek különböző civil szervezetekhez tartoznak, ők működtetik, de van például az anonim alkoholisták csoportja is, tehát országszerte, csak magyar és román nyelven is, de többnyire román nyelven találkozunk nagyobb városokba velük. Hát ők például ők azt tanítják, hogy csak a mai nap, az első 24 óra, csak ma nem. És ezt ugye minden, ezt a fajta szerződést, ezt a belső szerződést önmagukkal újra meg újítják. Emlékszem vissza, hogy a kezdetekkor, amikor alakult a mi közösségünk, egy szerencsejátékosunk jött volt, és azt mondta, hogy hétről hétre, tehát, hogy egy hétig nem játszom. Ő és ezt szigorúan betartotta. És akkor csak úgy teltek az évek. És akkor így álmultunk és bámultunk, és most már közel 15 éve, hogy ugyanazt mondja, hogy még egy hetet. Tehát, hogy nagyon érdekes ez. Illetve egy másik fontos a gyógyulás alapértétele viszont az, hogy az ember szembenézzen a legsötétebb hibáival, félelmeivel, és éppen ezért a közösségeinkben nagyon tiszteljük azokat, akik őszinték. És többnyire egy bizonyos idő után az őszinteség az egy érték lesz ezekben a közösségekben. Emlékszek, hogy egy beszolgáló lelkész azt mondta volt egyszer, hogy ennyi őszinte emberrel egy helyen, tehát hogy együttvéve soha nem találkozott. És ezt egy támogató csoportban mondta, ahol felépülő szenvedélybetegek voltak. Ugyanakkor, hát még mit mondhatnék, hát még nagyon sok mindent lehet tanulni, ugye főleg de hogy meg lehet tanulni azt, hogy a tehetetlenséggel szemben is, tehetetlenségre is van megoldás, hogy a kontrollt el lehet engedni. Illetve azt is meg lehet tanulni, hogy a krízisek, azok egy fejlődési lehetőségek. Tehát nem azt jelenti, hogy egy felépülő most már minden rendben van, stb., hogy nem fogják őt érni, de hogy nem, az élet megy tovább. És ugye az élet vesztesége nem csak örömökkel és jár, hanem sajnos szomorúsággal és olykor veszteségekkel. Tehát, hogy ezek a fajta krízisek mind fejlődési lehetőségek, és azt nagyszerűen meg tudja tanulni, és értékelni fogja tudni az emberi kapcsolatokat. De hogy a tehetetlenségről egy kicsit beszéljek, nagyon fontos az, van a közösségeinkben egy olyan ima, amit úgy nevezünk, hogy Szent Ferenc fohásza, és abból csak engedjék meg, hogy az első mondatát, szóval az első szakaszát mondja, már ugye főleg ezt használjuk mi, és az a következőképpen hangzik: Istenem, adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amin változtatni nem tudok, bátorságot azért, hogy megváltoztassam, amit tudok, vagy amit lehet, és bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Tehát nagyon fontos, hogy a kettő között tudjuk különbséget tenni, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit nem tehetünk. És akkor ez nagyszerűen, és ezt általában így szoktuk továbbadni.
Következőkben beszéljünk arról is a mai összhangban, hogy miként beszéljünk a gyermekeinkkel, az alkoholról, a drogokról és más függőségekről.
Igen, hát a nálunk az alapítványnak az egyik tevékenység, hát nagyon sok tevékenységünk, tehát programjaink vannak, de hogy az egyik tevékenységünk terület a prevenció. Na most már nem tudom, hogy mennyire megszokott, vagy nem szokott meg egy családon belül, tehát erre nincsen nekem jelenleg rálátásom, hogy egy mondjuk úgy egy normális családon belül, vagy ahol már felbukkan a függőségnek valamelyik formája, hogy hogyan szoktak beszélni a gyerekekkel. Hát néhány támpontot tudunk adni, hát az iskolákban, vagy más közösségekben, ott, ahol jelen vagyunk, nyilván másképp beszélünk, de hogy nagyon fontos, hogy a korosztályos megközelítés. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt egy 6 és 10 éves gyereknek, amit mondunk egy 15 és 18 éves gyereknek, ugye? Tehát mindenképpen én nemrég voltunk egy pár szabadult függővel egy iskolában, és elmondták a foglalkozás után, hogy mennyire élvezték. És azt kérdeztük, hogy a végén, hogy miért. Hát azt mondja, nagyon sok előadást hallottak már a drogokról, tehát elegünk van. Tehát megkezdve a rendőrségtől és más szervezetek, egyebet nem tartnak, hogy ilyenek a drogok, meg ezek a drogok, stb. Tehát, hogy mi inkább nagyjából arról beszéltünk, hogy elmagyaráztuk nekik, hogy például, most eszembe jutott egy a számítógép, vagy a telefon, vagy közösségi média használata, hogy az agynak pihenésre is van szüksége, és hogy ez nagyon, nagyon fontos, főleg azért, mert ugye a gyerekek azoknak szükségük van, főleg tanulás szempontjából, fejlődés szempontjából. Vagy a kamaszoknak, ugye ez egy kritikus idő, a legkritikusabb időszak náluk, amikor megjelenik ugye a kortárs nyomás. Tehát, hogy nem tudunk ez ellen tenni semmit, ez egy normális folyamat. És ugye nagyon nyitottak, kíváncsiak. És mi általában azt kérdezzük meg őket, hogy mit hallottak az alkoholról, vagy drogokról, vagy stb. És nagyon szépen lehet ugye egy-egy beszélgetést elindítani. A nagyobb korosztálynál pedig őket már partnerként igazán. Tehát, hogy ők már tisztában vannak, tehát, hogy most ugye az internet segítségével tisztában vannak, hogy mi létezik a jelen pillanatban a piacon, mi a normális, mi a nem normális. Tehát, hogy tiltás helyett inkább kockázatról, felelősségről beszélünk, és meghatározunk világos szabályokat, és ugyanezt képviseljük ugye a szülők felé is. Ugye, hogy hogyan beszéljünk, ez is egy nagyon fontos dolog, tehát vádaskodás és prédikáció lehet, inkább párbeszéd legyen, félelemkeltés helyett hiteles információk hangozzanak el, és arra biztatjuk őket, hogy gyakorolják a nemet mondást. Ugye, szituációs játékokat szoktunk prevenciós alkalmakra vinni, és akkor ott megjelenik ez a része is. És ami a legfontosabb, a mintamutatás és az érzelmi biztonság. Tehát gyakorlatilag a szülői minta és az érzelmi elérhetőség. Hát sajnos, hogy azokból a családokból, ahonnan érkeznek szenvedélybetegek, mindegy, hogy melyik szülő részéről, tehát ez már hiányzik. Tehát, hogy nagyon sokszor elmondom, hogy a szülői minta meghatározó lehet a gyereküknek a további életében. Tehát, hogy mondhatnám azt is, túlzás nélkül, hogy 50%-ban tehát lehet a gyerekükből is szenvedélybeteg.
Jó lenne azt is tudni, hogy mit tehet maga a társadalom a megelőzés érdekében?
Hát nem tudom, számomra ez egy nagyon kényes kérdés. Tehát mindig elmondom azt, hogy ezt már nagyon korán kellene tanítani, ami nincs. Tehát, hogy oktatás és szocializáció, tehát erről jobb, ha nem is beszélünk, már nincs, tehát nem létezik. Tehát, hogy ilyen, hogy empátiai fejlesztés, vagy korai felvilágosítás, vagy életmódnevelés, nem tudom. Tehát, hogy ez a jelenlegi oktatási rendszerből hiányzik. Tehát, hogy a megelőzés érdekében tehetnének, de erre gondolom, hogy mások kellene válaszoljanak. Ugye civil társadalom és a közösségi szerepvállalás. Na hát ezen a téren itt van kimozdulás, tehát hogy civil szervezetek ugye támogatása, hát ugye többnyire, ugye beszéltem arról is, hogy az alapítványunk, de vannak ezen kívül még más civil szervezetek, vagy egyházi szervezetek, mint a Caritas, vagy Diakónia, vagy stb. Tehát, hogy burkoltam, vagy imittam, ott lehet észlelni, hogy vannak foglalkozások. Na, hát ezeket a közösségeket támogatni kéne. Hát, hogy gyakorlatilag ezek a közösségek tengődnek egyik hónapról a másikra, egyik évről a másikra. Tehát, hogy a politikum részéről ilyen szinten, remélem, hogy valaki hallgatja is, ilyen szerintem nincs támogatás. Tehát vagy gyenge a támogatás, vagy megvonják a támogatás, vagy szükítik a támogatást, ugye, ami az elmúlt évekre érvényes. Illetve szakmai és intézményi felelősségvállalás. Hát szakemberek képzése, no, ebben láttam előrelépést az utóbbi években, illetve pedagógusok, szocmunkások, illetve egészségügyi dolgozók kezdtek képződni ezen a területen.
Ferenc, mi az ön legfontosabb üzenete azoknak, akik ma még a függőség fogságában élnek, és azoknak, akik szeretnének segíteni rajtuk?
Igen, hát a legfontosabb üzenet, azt gondolom mind a két fél számára az, hogy a függőség nem egy életfogytiglani tartó ítélet. Senkit nem kényszerít ez a betegség egy életre, és senkinek nem kell egyedül cipelni ezt a terhet. Tehát, hogy a felépülés egy létező járható út, ugye, amely a legmélyebb pontról is elérhető. Tehát azoknak, akik még a függőség fogságában vannak, illetve élnek, elmondom azt, hogy ez egy betegség. Tehát, hogy ha már rájöttek arra, hogy valami nem normális ugye, az életükben, és ugye kezd kialakulni a betegség tudat, ugye már ez egy nagyon fontos dolog, kell tudni, hogy ez egy krónikus betegség, elismerten az egészségügyi világszervezet által is, amelyből fel lehet épülni. Nagyon fontos tudnia egy függőnek, hogy a múltja nem határozza meg a jövőjét. Tehát az nem számít, hogy hányszor próbálta meg valaki, vagy hányszor bukkat el, vagy milyen mélyen van. A változás lehetősége mindenkinek megadatott. Tehát, hogy bárkinek. És hogy a segítségkérés a legnagyobb bátorság. Tehát, hogy valamikor, amikor én 17 és fél éve, illetve igen, olyan tárba, felvettem a telefont és segítséget kértem, nekem gratuláltak. Tehát, hogy mihez gratuláltak? A bátorságottól. Tehát a segítségkérés nem gyengeség, hanem egy rendkívüli erő is, az én akarás jelen lehet, akár nem kell egyedül meggyógyulnia, rengetegen vannak, akik pontosan tudják, minden keresztül is készek elengedni őket a vádaskodás helyett. És azoknak, akik szeretnének segíteni, hát erről már beszéltünk, hogy válasszák a kemény szeretetet. Ne mentsék meg a függőt a tettei következményeitől, húzzanak szikraszilárd határokat, nem az a feladatuk, hogy megváltoztassák a szerettüket, erre csak ő képes sajnos, és azok feladatuk pedig az lenne, tehát a hozzátartozók feladatuk, a saját életük, saját határaik és saját belső békéjük védelme lenne a legfontosabb. És kérjenek segítséget saját maguk részére is, hát a hozzátartozóknak mondom, vannak a támogató közösségeink mellett hozzátartozói csoportok is, ahol be tudnak kapcsolódni.
Van-e kiút a legmélyebb függőségből is, és mi az az első lépés, amelyet még ma megtehet az, aki változtatni szeretne az életén?
Igen, tehát elmondtam, a legmélyebb függőségből is van kiút. Tehát az első és akár sorsfordító lépés is lehet, amelyet még megtehet az, aki változtatni szeretne, a tehetetlenség elismerése és a titok megtörése. Tehát gyakorlatilag miről van szó? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy megfogadja. Mert ezt már megtették többször, hogy soha többé nem nyúlok hozzá. Ezt nem tudják betartani sajnos. A valódi első lépés az, hogy segítséget kérjük. Mondjuk ki az igazat. Tehát, hogyha valaki veszi a bátorságot és segítséget kér, akkor beszéltem arról is, hogy keresen egy megbízható személyt, akinek elmondja, hogy mit szeretne, hogy egy kicsit felvázolja azt, és akár egy ilyen mondatot is el lehet képzelni, hogy függő vagyok. Ugye, ahogy én mondtam, valamikor alkohol, gyógyszer és nikotin függő vagyok. Ugye elmondhassa, hogy függő vagyok, elveszítettem az irányítást az életem felett, és egyedül nem tudok leállni. Kérlek segíts, tehát ez lehet ez egy mondat. És ugye ezen kívül még különböző lehetőségek vannak, vagy akár fel lehet keresni egy önsegítő csoportot, illetve egy szakembert, aki ezzel foglalkozik.
Az utolsó percekben, 4 percünk maradt még, Ferenc, mit értünk a kényszer és a sóvárgás alatt?
Hát igen, ez a kényszer és a sóvárgás nem csak a felépülés során jelenik meg, hanem megjelent már korábban, tehát még az aktív használat ideje alatt, azonban a kettő között némi különbség van. Tehát a sóvárgásról mondhatnánk azt is, hogy egy kényszeres vágy. Nem egy egyszerű kívánság. Tehát nem azt jelenti, hogy most megkívánok valamit, hanem elindít egy ilyen túlélési ösztönhöz hasonló parancsot az illető agyában. A sóvárgás az egy csőlátás is, szokták mondani, tehát hogy a gondolatok kizárólag arra a szerre, vagy viselkedésre, például a szerencsejátékra, tehát annak a megszerzésére körülforognak. Tehát hogy az egész életét ezt köré építi fel. Tehát a függőség köré építi fel. Ugye megéli ilyenkor a tehetetlenséget, tehát a döntési szabadság elvesztését, ugyanakkor, és a józan ész ilyenkor a háttérbe szorult. Tehát, hogy ezt nem értik meg általában a hozzátartozók. És sajnos, hogy mind a kettő esetében, a kényszer és a sóvalgás esetében is fizikai és lelki kínokkal ugye találkozunk. Ilyen, tehát fizikai tünetek, tehát ugye elvonási tünetek jelenkedhetnek, és mondhatnám azt is, hogy a kontrolltájás hiány. Tehát, hogy ugye, amikor beszélünk függőségről, azt már elmondtuk, tehát amikor elvesztettük teljesen a kontrollt felette, és egy nagyon fontos jellemzője még, főleg a kényszer esetében a feszültségoldás, az már nem egy öröm, hanem egy kényszeres cselekvés, mivel, hogy a sóvárgás által okozott elviselhetetlen belső feszültségét és szorongását azonnal csillapítani kell, ugye. És ugye a nem utolsó sorban a tehetetlenség is a bűn, ami azt jelenti, hogy a cselekvés közben, tehát ugye italozás, vagy például szerencsejáték esetében, vagy közvetlenül utána a függő mély dühöt és önutálatot érez, amit megint megtette, és újból elbukott a saját maga elé állított fogadalmakkal szemben.
Zára gondolatként még elmondjuk, hogy a függőség nem a történet vége, hanem egy olyan küzdelem, amelyből van kiút. A remény mindig ott kezdődik, ahol valaki segítséget mer kérni, hiszen soha nincs késő újrakezdeni, mert minden megtett lépés közelebb visz egy szabadabb, teljesebb élethez. Ferenc, erről mi a véleménye?
Igen, amit már mondtam, hogy minden nap kell tegyünk valamit önmagunkért. És megélni azt a szabadságot, hogy nem kell ma igyak, nem kell ma cigarettázok, nem kell ma menjek játszódni, hanem szabad vagyok dönteni, és szabadon tudok bármit tenni, ez egy nem csak egy kívánatos állapot, hanem néha ezekre nincsenek szavak. Én szoktam mondani, hogy soha nem cserélnék senkivel. Én annyira jól érzem magam.
Nézem a megmaradt kérdéseket, egy párat elolvasnék belőlük. Olykor és bizonyos esetekben vajon miért nem működik az akaraterő, hogyan lehet ennek véget vetni, akár szakember bevonásával is, vagy mit érez egy szenvedélybeteg a használat során előtte és utána? Tudni szeretnénk azt, hogy mit jelent az, hogy személyiségváltozás, vagy kettős megosztott személyiség, és vajon mi történik, és hogyan csapódik le a feszültség a családi kapcsolatokban. Számtalan kérdésünk van, azonban Ferenc, szép lassan az összhang végéhez érünk, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a nagyszerű válaszokat, hát várjuk Önt a műsorunkba a közeljövőben is.
Igen, nagyon remélem, és biztatom a rádió hallgatókat, hogy kövessenek a következő adásunkban is. Izgalmas kérdések ezeket, amiket a műsorvezető felvezetett, és meg vagyok győződve, hogy a legjobb válaszokat fogjuk együtt megtalálni rá.
Így legyen, kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét Kozma Ferenc pasztorális tanácsadó lelkigondozó nevében is. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!